A stúdióban pedig itt van velünk Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Szia, üdvözöllek!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Itt a mostani előttünk álló egy órában beszélünk majd a jövő évi várakozásokról is, de inkább azt gondolom az év vége felé közeledve, tényleg már csak 11 nap van ebből az évből, kicsit tekintsük át, hogy mi történt az idei évben. Hát ahogy itt fogalmaztad a felvezetőm előtt a stúdióban, elég mozgalmas év volt, és akkor itt az első blokkban kicsit beszéljünk a forintról. Hát azt gondolom, hogyha létezett volatilis piac idén, akkor az a forinté volt. Tényleg most jelenleg 1 euró 405 forintot és 40 fillért ér, de hát tekintsük át, hogy honnan indultunk januárban, még milyen volt az árfolyam?
Igen, ugye óriási volatilitás volt, és tényleg elképesztő mozgások. Én nem emlékszem, hogy az utóbbi időszakban mikor volt ekkora elmozdulás. A dollárforintban egyébként láttunk hasonlókat korábban, de az euróforintban azért ilyen típusú extremitás szerintem nem. 351 forintról indultunk az év elején, tehát ez volt a forint alja januárban. És igazából egy forint erősödéssel kezdtük az évet, tehát ugye azzal, hogy az MNB korábban megkezdte a kamatemelési ciklust, mint a környező jegybankok, illetve a fejlett jegybankokhoz képest meg pláne, elkezdtünk egy kamatelőnybe kerülni, ami nyilván kompenzálta egy kicsit a kockázatokat, és tényleg forint erővel indult az év. Történt ez mindaddig, amíg ugye ki nem tört a háború Oroszország és Ukrajna között, amikor egy forint mély repülés elindult. Itt a 400 forint fölé közelített, pont nem értük el egyébként a 400 forintot az árfolyamban. Ekkor még nagy részt egyébként együtt mozgott a cseh korona és a lengyel zlotyi is a magyar forinttal, és utána történt egy szétválás egyébként szépen lassan, hogy gyakorlatilag ezekkel a devizákkal szemben is jelentősen gyengült a forint. Óriási esés volt gyakorlatilag az idei évben, tehát hogy mondtam, hogy 350 forint körül volt az alja, 351 forint volt az alja, 436 forint volt a teteje, ez pedig ugye októberben értük el, miután a Magyar Nemzeti Bank 13%-on azt mondta, hogy biztos, hogy itt vége a kamatemelésnek. Óriási turbulenciát okozva ezzel, és ugye előtte is voltak jelentős és gyors forintesések, akár ilyen 10-20 forintok is fél napok alatt. Egyébként ez egész évre jellemző volt, tehát ugye most nyilván, ha megnézzük a végét, a 350 és a 430, hát ez is brutális, vagy a 350 és a 400, ahol most tartunk, elképesztő forintgyengülés, tehát hihetetlen, hogy ennyire leértékelődött a magyar fizetőeszköz, de az, ami napok közben is volt, ez is példanélküli, tehát tényleg az volt, hogy gyakorlatilag, hogyha most már 5-10 forintot mozog egy nap az euróforint árfolyama, akkor mi, mint pénzügyi szakemberek már idézőjelben meg se repődünk. A probléma ezzel az, hogy gyakorlatilag még más, a legtöbb pénzügyi eszköznél mondhatjuk azt, hogy direkt áttétele a reálgazdaságban limitált, ez pont egy ilyen deviza esetén egyáltalán nem jelenthető ki. Gondoljunk csak bele azokra a cégekre, akinek mondjuk euróban van bevétele, vagy euróban van költsége és forintba bevétele, gyakorlatilag az egész év pénzügyi tervezését fellökheti egy-egy ilyen nap, és hát nem egy ilyen nap volt, hanem szinte minden nap ilyen volt, mondhatjuk.
A forint különválása egyébként a régiós devizáktól, az mikortól datálható?
Gyakorlatilag ugye kora tavasztól, tehát amikor látszott az, hogy a régió jóval kockázatosabb lesz, mint azt korábban hittük, tehát amíg nem csak egy sima inflációs nyomásról van szó, hanem egy regionális, akár geopolitikai kockázatról is, illetve nyilván megnézték azt, hogy kinek milyen makromutatói vannak, és hát a magyar külpolitika is az eléggé külön utasságot vitte, ez mind-mind azért eléggé rávilágított arra, hogy Magyarország sérülékenyebb, mint mondjuk Csehország és Lengyelország. Ugye az zlotyival szemben is gyakorlatilag ilyen 75 és 80 között voltunk korábban, inkább 75-78 között a korábbi időszakban. Ehhez képest ugye volt, amikor a 90 forinttal kacérkodott az zlotyi árfolyama, onnan most egy picit ismét visszajöttünk, hogy az euróval szemben is erősödtünk, de gyakorlatilag tényleg teljesen szétvált ez is. Az zlotyi közel nem gyengült annyit az euróval szemben, mint a forint.
Hogyan lehetne leginkább érzékeltetni azt, amire ugye Matolcsy György jegybank elnök is utalt, meg te is most mondtad, hogy ugye a befektetők látták a magyar gazdaság sérülékenységét, ez milyen főmutatókból lehetett leginkább leszűrni? Vagy kiolvasni?
Hát ugye most nézzük szerintem a lengyel, illetve a cseh gazdaságot, ami szerintem a leginkább releváns hozzánk. Tehát a jegybanki tartalék az egyik, ami mindenképpen nálunk a relatíva legalacsonyabb, nyilván ilyenkor érdemes a GDP-hez viszonyítani ezeket a számokat, illetve az államadósságunk is szintén messze a legmagasabb. A folyófizetési mérlegünk is elég gyenge, mondjuk az Lengyelországnak és Csehországnak se annyira szerencsés egyébként, illetve amit még érdemes azért kiemelni, hogy ugye nyilván az államháztartási hiány is nálunk volt a legmagasabb az idei, illetve a tavalyi évben, tehát ezek így mind-mind együtt azt mutatják, hogy eddig most sérülékenyebbek voltunk. Nyilván a jövő évi költségvetés úgy néz ki, hogy 3,5%-on tényleg sikerült tartani ezt a hiányt, az mindenképpen azért stabilitást hozhat valamilyen szinten, de az államadóságunk azért magas, és nyilván az államadóság finanszírozása is egyre drágább, tehát hogyha megnézzük a régiós hozamokat, ott is messze most már az állam, magyar állampapírok hozama a legmagasabb.
Ugye mondtad, hogy milyen nehéz tervezni az egyes cégeknek is, akinek mondjuk euró alapú bevétele van, vagy költsége az idei évvel, de ugye itt felmerült bennem a kérdés, hogy azért, bár az idei év tényleg egy kiugró volt volatilitás szempontjából, azt mondhatjuk azért, hogy ebben a politikai kurzusban folyamatosan talán szándék is van a forint leértékelésére, vagy ennyire erőteljesen azért nem szabad fogalmaznunk. Hogy látod ezt a kérdést?
Én szerintem ezt kijelenthetjük azért, hogy a gazdaságpolitika része volt egy ilyen lassú leértékelése a forintnak, de azért itt az ütemekről meg a volatilitásról azért érdemes pár szót mondani. A korábbi években egy pár forintról beszélhetünk, hogy jól emlékszem, átlagban ilyen 2-3 forint volt az átlagos leértékelés, az nyilván 1% körüli. Uh-huh. Kevesebb, mint 1%-os átlagos leértékelődést jelent, de ehhez képest az idei év az minden szempontból extrém. Tehát én azt mondanám, hogy teljesen más, ez biztos, hogy nem gazdaságpolitikai cél volt ez a fajta forint esés. Tehát, hogy csak azt nézzük, hogy mondjuk tavaly évvégén 370 forint körül voltunk, most meg 400, tehát ez majdnem közel 10%, és ami évközben volt, arról meg ne is beszéljünk.
A forint hektikusságát még tetézte, azt gondolom, az elmondott ugye magyar makrogazdasági mutatók mellett az is, hogy volt egy vitánk az Unióval. Ez hogyan alakult egyébként, és a forintot mennyire erőteljesen befolyásolta az, hogy éppen most milyen híreket kaptunk a megállapodással kapcsolatban?
Gyakorlatilag az egész évre ez is rányomta a bélyegét, és ez volt az egyik legfontosabb mozgató rugó. Nyilván a jegybanki politikát nem szabad elfelejteni, nyilván a geopolitikai konfliktust a szomszédunkban nem szabad elfelejteni, tehát ezeket mind-mind rányomták, de az Európai Unióval való nem megegyezés volt a legnagyobb driver, fogalmazhatunk, így a legnagyobb mozgató rugóit, főleg az év második felében. Főleg ugye az, hogy kezdtünk közeledni a határidőhöz, és hogy a helyreállítási alappénzei az egyre inkább kérdésessé váltak, ráadásul ugye az elszálló energiárak miatt a külkereskedelmi mérlegünk is teljes mértékig felborult, ami egyébként már a korábbi években is mutatott gyengülés jeleit, főleg ugye itt a Covid után, az most gyakorlatilag az megugró energiárakkal teljes mértékig elszaladt, és gyakorlatilag olyan helyzetbe kerültünk, hogy egy euró hiányba alakult ki egyszerűen a gazdaságban részben.
Uh-huh. Ez az euró hiányt próbálta valahogyan kompenzálni azért a magyar fiskális politika?
Hát a fiskális politika nagyon limitáltan, ugye később a Magyar Nemzeti Bank ugye miután bejelentette, hogy nem lesz kamatemelés, és a forint teljesen elszállt, akkor mondta azt, hogy akkor az MVM gyakorlatilag az euró tartalék kárára, fogalmazhatunk így, válthatja majd az szükséges euróját, és ezzel gyakorlatilag enyhítette ezt a gazdaságon lévő nyomást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fiskális oldalon nyilván próbálkoznak, és nyilván devizakibocsátások lesznek várhatóan a következő időszakban is, szerintem, illetve voltak is azért nem óriási mértékben, de látni kell, hogy itt főleg az MNB volt, aki elsősorban ilyenkor beavatkozott majd október végén.
Tehát akkor mondjuk a deviza adósság részaránya nagy mértékben nem növekedett idén?
Emelkedett enyhén, de továbbra sem jelentős, ugye 25% környékén van.
Uh-huh. Európai Uniós megállapodás tényleg mondhatjuk, hogy azért itt az év végén viszont ebben a tekintetben bejött a legpozitívabb forgatókönyv, a Navracsis Tibor azért sikerként, a kormány kicsit sikerként kommunikálta azt, ami történt, azért tegyük hozzá, hogy mégis a kohéziós alapokból van egy jelentős mennyiségű befagyasztott pénz, ha jól tudom, amúgy még nem került rá a pecsét a megállapodásra sem, bár már borítékolható, szóval szerinted az uniós és a magyar kormány közötti húzavona az év végére valahogy kiegyenesedett azért?
Igen, kiegyenesedett úgy tűnik. Nyilván azért sikerként apostrofál egy ilyen helyzet, hogy egyáltalán belekerültünk, tehát nem szabad volna belekerülni, és akkor nem kéne arra vitatkoznunk, hogy beszélgetnünk, hogy most hol is tartunk, meg mi milyen jó az, hogy csak befagyasztották a pénzt, és nem teljes mértékig elvették, de összességében a különböző szenáriók közül szerintem még mindig igen, így az év vége felé már a jobbak valósultak meg azzal, hogy valóban csak befagyasztás történt, és ez is valamivel alacsonyabb, mint az korábban lehetett tudni. Azért látni kell azt, hogy így is jóval, tehát egy pár, akár hónap, de lehet, hogy fél évbe fog telni, mire valóban megindulnak a kifizetések, és ezért ez az első fél évre továbbra is rányomhatja a bélyegét.
Itt az első blokk végén még nézzük meg, hogy akkor viszont mi várható a jövő évben. Szokták mondani elemzők, hogy ez a 400-as szint az euróval szemben egy technikai támasz. Ennek az áttörése várható-e a közeljövőben, vagy maradunk a 400 feletti tartományban?
Szerintem ez a legnagyobb kérdés, hogy mit fog lépni az MNB. Ugye most tudjuk, hogy az effektív kamat az nem 13%-os alapkamat, hanem a 18%-os egynapos betéti tender. Én úgy gondolom, hogy amíg a 18%-os egynapos betéti tender meghirdetésre kerül és befogadásra kerül a teljes összeg, addig folytatódhat a forint erősödése, ugye ez óriási költséget ró mindenkire, aki a forint ellen fogadna. Uh-huh. Viszont természetesen az MNB-nek ez egy nagy költség. Tehát én arra leszek kíváncsi, hogy az MNB mikor fogja azt mondani, hogy legalább 13%-ra levágja az effektív kamatot. Én nem csodálkoznék egyébként, hogy holnap már ezt bejelentenék. Ez fog jelenteni szerintem azt, hogy 400 alá be fog-e menni az euróforint, vagy nem.
Na, az MNB-ről fogunk beszélgetni mindjárt a híreket követően. Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével. Tartsanak velünk!